114, 115, 116.
117 perc.
A Rendben élni című monodráma a 2014-ben meghalt hajléktalan költő Lejé József életének és munkásságának állít emléket. Vendégem az előadás rendezője, Kortész Sebastian, szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szép jó napot kívánok!
Az előadás alapját a Fedél nélkülben rendszeresen publikáló Lejé József kiadatlan versei alkotják, ha én ezt jól tudom.
Amikor elkezdtük a munkát, akkor valóban ez volt a helyzet, időközben viszont megjelent a Menhely Alapítvány gondozásában egy kötete Lejé Józsefnek, Bánom is én címmel, ebben már azért nagyon sok verse szerepel. Valóban, amikor elkezdtünk dolgozni ezeken a verseken, akkor ezek a versek javarészt a Fedél nélkülben láttak még csak napvilágot.
Lejé Józsefről mit lehet tudni? Mert azt gondolom, a hallgatók nagy része azért nem tud róla túl sokat.
Az a nagyon érdekes benne, hogy csak azután kezdett el verseket írni, hogy az utcára került. Ez azért meglepő, mert a versei nagyon-nagyon magas színvonalúak. Amikor kerestünk anyagot ehhez a monodrámához, akkor voltak éppen nagyon könnyű dolgunk volt, hiszen bőven volt miből válogatni. Nagyon jók ezek a versek, nagyon gondosan megmunkált irodalmi anyagot hagyott maga után.
Arról tudunk valamit, hogy mi a civil foglalkozása, illetve mi volt a civil foglalkozása?
Nem sajnos. Amit én találtam róla, az javarészt megemlékezés. Az előéletéről nagyon keveset tudok.
Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen azelőtt, hogy ezzel a munkával elkezdtél foglalkozni, és amíg ő élt, de nem ismerted őt.
Nem. Ez a munka úgy kezdődött, hogy a monodrámát játszó színésznő Illési Éva megkeresett azzal, hogy szeretne ezekkel a versekkel dolgozni. Ő évek óta dolgozik a Fedél nélkülnél önkéntesként, személyesen is ismerte Lejé Józsefet, és talált egy pályázati kiírást, ami felkeltette az érdeklődését, és mondta, hogy akkor, ha már indulunk egy ilyen pályázaton, akkor nézzük meg, hogy mit tudunk kihozni ezekből a versekből. Az, hogy ez monodráma legyen, azt már én javasoltam, kerestünk egy dramaturgot, Balázs Júliát, aki valóban túllépett azon a szinten, hogy ez versek puszta egymás utánja legyen, és írt belőle egy monodrámát, és akkor elkezdtünk még nyár elején ezen dolgozni.
Majd arról még részletesen szeretnélek faggatni, hogy kivel dolgoztál együtt.
Igen.
A színpadra állításnál, de azt mindenképpen meg kell kérdeznem, ugye megkaptad ezt a felkérést, vagy legalábbis összedugtátok a fejeteket, és azt mondtátok, hogy ebből szeretnétek valamit csinálni. Mennyire ismertette addig a hajléktalan létet? Vagy egyszerűen csak úgy beleugrottatok ebbe a munkába?
Részemről ez egy nagyon nagy beleugrás volt, és azért is vállaltam nagyon szívesen, mert egy olyan területét érintette az én életemnek is, és azt gondolom, hogy ezen nagyon sokan így vagyunk, és talán ezért tud jelentős lenni egy ilyen előadás, azért tud hatása lenni egy ilyen előadásnak, mert ez egy olyan terület volt az életemnek, ami tele volt kimondatlanságokkal, félelmekkel és ambivalenciával. Nagyon nehéz a hajléktalansághoz egyértelműen viszonyulni, nekem se sikerült, és a mai napig nem sikerült. Természetesen az, hogy ezen dolgoztunk, ez megkívánta, hogy valamilyen szinten, valamilyen formában elmélyüljek a témában, hogy újra gondoljam a saját álláspontomat a hajléktalanság kapcsán, és abban reménykedem, hogy ez megtörténik majd legalább néhány nézővel is.
Hogyan választottátok ki a verseket? Mert azt gondolom, hogy sokkal többet találkoztatok, mint ami szerepel az előadásban.
Természetesen. Úgy kezdődött, hogy megkaptam Illési Évitől egy jó nagy adag verset, amit ő a Fedél nélkültől szerzett, és ő bejelölte az ő kedvenceit, aztán én bejelöltem a saját kedvenceimet, és ezekkel a jelölésekkel együtt adtuk tovább a dramaturg hallgatónak a teljes anyagot, aki pedig a saját kedvencén, mi kedvenceinkkel együtt egy koncepciót mögé gondolva alkotta meg a darab szövegtestét.
Azt persze gondolom, meg azt gondolom, hogy a hallgatók is gondolják, hogy az alaptéma minden egyes versben a hajléktalan lét. De ezen belül, a verseken belül milyen témákkal foglalkoztatok, vagy a vers milyen témával foglalkozik, mert nyilván mindegyik azért valami más problémát érint.
Természetesen. Ami nagyon izgalmas számomra ezekben a versekben, az egy folytonos küzdelem a kilátástalanság és az élni akarás között. Sokkal több vers szól az élni akarásról, az értelemkeresésről, mint arról a borzalmas helyzetről, amiben a hajléktalanok a napjaikat tengetik. Voltak éppen maga a hajléktalanság néhány nagyon-nagyon erős képbe sűrítve fordul elő és jelenik meg ezekben a versekben. Az alapvető motivum mégis az, hogy mindennek ellenére, amit a környezet jelent egy hajléktalan számára, hogyan lehet mégis túlélni mind a hétköznapokat, mind az egész életet, hogyan lehet egyik napról a másikra épésszel is józanul tovább lépni.
Egy kicsit menjünk végig az előadáson pontról pontra. Úgy tudom, hogy különböző fejezetek vannak az előadásban, és van is valami fajta felvezető.
Igen, eredetileg fejezetekre bontottuk az előadást. A fejezetek sorrendje az voltak éppen az otthon elhagyásától a halálig feszül. Aztán volt nyáron egy munkabemutatónk, ott konkrétan ezek a fejezeteknek adtunk címeket is, és ezek a címekkel is hangzottak. A mostani előadáson már elhagytuk ezeket a fejezet címeket. Maga a fejezetes szerkezet megmaradt, de úgy döntöttünk, hogy mivel ez ugye az Átrium Filmszínház kávézójában lesz, és ez egy borzasztóan intim tér, a színésznő gyakorlatilag a nézők között fog játszani, már nincs helye egy ilyen mesterséges struktúrálásnak, úgyhogy a fejezetek voltak éppen minket segítettek az értelmezésben ennek
tehát
az egész cselekményt.
Ez egy mankó volt a munka közben?
Abszolút, így van, természetesen.
Azért ezt egy kicsit oszd meg a hallgatókkal, mert lehet, hogy most már nem ilyen tematikában láthatják az előadást, de valamilyen módon ez nyilván most is megmarad, mert munka közben ezt használtátok.
Igen.
Tehát milyen címet, vagy milyen tartalmi címet adnál a fejezeteknek?
A fejezetek címeit az egyes a fejezetekben előforduló sorokból kölcsönöztük, és hát voltak éppen azt a fő hangulati elemet ragadták meg, ami az egyes fejezetekben előfordult. Kezdődik az egész előadás egy versnyi előjátékkal, aminek a címe az, hogy már nem tartozom ide, csak itt élek. Aztán az első fejezetben a hajléktalanság kezdete talán voltak éppen egy otthon leírásával kezdődik, és az otthon elhagyásával szól arról az egész ijesztő új helyzetről, amiben egy hajléktalan ember kerül. Ennek a fejezetnek eredetileg az volt a címe, hogy a bútor recsenése. Ez is egy versor. Aztán ezután a kezdő fejezet után már voltak éppen egy kifejtése következik a hajléktalanságnak, úgyhogy ennek a második fejezetnek az lett a címe, hogy ahol csavargó lépte bandukol. Volt egy közjátékunk is, amely voltaképpen Lé Józsefnek azokat a verseit tartalmazta, amelyek magáról a versírásról és a költészetről, az ő költészetről alkotott elképzeléseiről szóltak. Ebből egyet megtartottunk. Pontosan azért, mert azt gondoljuk, vagy azt éreztük a versekből, hogy a versírás maga volt egy mankó, egy kapaszkodó, egyfajta pozitív dolog, ami életben tudta őt tartani, ami tovább tudta őt vinni. Aztán elindul a dolog a lejtőn lefelé, a hajléktalanság és a kilátástalanság mondjuk így borzalmai felé. A következő fejezetnek az volt a címe, hogy a lavorban újra befagyott a víz. És pontosan erre gondolok, amikor azt mondtam, hogy nagyon erős képekbe sűríti Lé József a hajléktalanságot, a fizikai kiszolgáltatottságot, a fájdalmat. Például nekem ez az egyik kedvenc sorom az egész darabból. A lavorban újra befagyott a víz. És aztán az utolsó fejezet pedig már konkrétan a halállal foglalkozik. Egy olyan verssel kezd, amelyben elmondja, hogy megkapta a diagnózist, hogy halálos beteg. Úgyhogy ennek az utolsó fejezetnek az a címe, hogy a halál már itt belül, és tettünk az egésznek a végére egy epilógust, egy záróverset, ami voltaképpen a magának a darabnak a címét is adta. Ennek az a címe, hogy szerettem volna szépen rendben élni.
Arról szeretnék veled mindenképpen beszélni, hogy hogyan képzeljük el ezt látványban, ezt az előadást, mert azt gondolom nagyon izgalmas lehet, különösen egy ilyen intim szférában. De előtte mindenképpen zenéljünk még egy kicsit. Folytatjuk a beszélgetést Kortés Sebastiannal. Hát valahol ott hagytuk abba, hogy tartalmilag már majdnem mindent tudunk az előadásról. Én azt gondolom, hogy a hajléktalan létre valahogy nagyon jellemző valami fajta káosz. Legalábbis ez kívülről így látszik. Lehet, hogy ez valójában nem így van. De mint hogyha a versekben is, ezekben a bizonyos versekben is ez a káosz időnként előjönne. A színpadon ezt a káoszt érzékeltettétek valahogy?
Nem törekedtünk kifejezetten a káosz megjelenítésére, annak ellenére egyébként, hogy érdekes dologra tapintott rá, ugyanis az eredeti pályázat, amire az egész koncepció megszületett, az egy tematikus pályázat volt, amely pontosan a hétköznapjén káoszát kívánta megjeleníteni, úgyhogy ezen a nyomvonalon indultunk el eredetileg. Ami a színpadi megjelenítést illeti, részben annak köszönhetően, hogy én eredetileg koreográfus szakon végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen, részben annak köszönhetően, hogy ez az anyag nem nagyon kívánja meg, és talán nem is annyira engedi meg a realista színjátszást, ezért azzal a jelzővel szoktam illetni, hogy fizikai színház, ami egy nagyon homályos gyűjtőfogalom, sok minden tartozik bele. Voltaképpen én azért használom, mert nagyon sokszor az előadásaimban és ebben az előadásban is a mozgás önálló jelentéssel és önálló tartalommal bír, amely adott esetben nem úgy dekódolható, mint egy hétköznapi gesztusrendszer. És ez biztos, hogy jellemezni fogja ezt az előadást is, hogy egyrésztről van egy szöveg, amit valahogy közvetít a színész, de van mellette egy hétköznapitól eltérő, akár nevezhetjük stilizáltnak, és stilizált mozgásvilág is, ami nem vonul át az egész darabon, természetesen nem arról van szó, hogy a darabot végig táncoljuk, de minden esetben bizonyos helyzetekben a szöveg jeleníti, a mozgás jeleníti meg azt, amit a szöveg nem, vagy csak a szöveg mögöttes tartalmaz.
Most egy kicsit elkezdtem fantáziálni mindarról, amit te most elmondtál. Nyilván a főszereplőnek is van ezek szerint egyfajta mozgása a színpadon, illetve a többi szereplőnek is. Ez ahogy a történet megy előre, mert hiába egymástól elválasztott fejezetekről beszélünk, ez mégis egy egybefüggő történetet kell, hogy kiadjon. Ez a mozgás változik? Tehát arra gondoltam, hogy esetleg lassul az idő előre haladtával?
Bocsánat, egy gyors kiigazítást, ez egy monodráma, úgyhogy egy darab színészünk van színpadon, Illés Éva. Annak megfelelően változik, hogy mi történik a versekben, a szereppel, a színészben. Pont fordítva azt gondolom, hogy az eleje finomabb, nyugodtabb, többen a rejtett feszültség, amely aztán a vége felé, ahogy közeledünk a darab csúcspontjához, egyre zaklatottabbá válik, és erőteljesebbé.
Beszélj egy kicsit többet nekünk a főszereplőről. Ugye, amikor az ember esetleg beleolvas ezekbe a versekbe, vagy találkozik vele, akkor lehet, hogy elsőre azt gondolja, hogy férfi lesz a főszereplő, és te mégis egy hölgyet választottál. Miért?
Igen, Illés Éva, ő tanítványom volt sok-sok évvel ezelőtt, egy szabadúszó színésznő, és voltak éppen ő keresett meg, ő az ötletgazda, de én már kezdetől fogva nagyon izgalmasnak találtam, hogy egy olyan világot, amely alapvetően a mi képzeletünkben férfiak uralta, és olyan szövegeket, amiket ráadásul egy férfi írt, egy idős férfi, azt egy fiatal színésznő játszon el. Az ő testén, az ő érzelmein és szellemén is átszűrve egészen más eredményt kapunk, ebben egészen biztos vagyok, mint hogyha egy idős férfi mondaná ugyanezeket a verseket.
Kik voltak még a tettes társa?
Van egy kitűnő litván zeneszerzőnk, akit úgy hívnak, hogy Antanas Jasenka. Ő egy nagyon magasrangú színpadi zeneszerző. Szintén litván a látványtervezőnk, Barbora Guzelite, aki egyrészt a jelmezt tervezte meg, másrészt van egy díszletünk, amit most miután igazodunk az Atrium Filmszínház kávézójához nem fogunk használni, de alapvetően azt gondolom, hogy meghatározta a kezdeti lépéseit ennek az egész előadásnak. Már említettem, van egy dramaturgunk, Balázs Júlia, illetve van két nagyszerű menedzserem, aki rendkívül sokat segít nekünk abban, hogy ez az előadás egyáltalán létrejöjjön és eljusson az emberekhez. Ők pedig Babus Dóra és Kovács Brigitta.
A beszélgetés elején már említetted, hogy nem véletlen, hogy az Atrium Filmszínház kávézóját választottátok. Mik voltak azok az alapvető szempontok, ami miatt a kávézóra esett a választás?
Kettő. Azt gondolom, az egyik az intimitása. Egy olyan térnek, amelyben nem különül el játéktér és nézőtér, tehát nincs különálló színpad, amely egyfajta távolságot teremt az emberek között. És ebből következik már a másik szempontunk, pontosan ez, hogy ezt a tartalmat szerettük volna a lehető legközelebb hozni a nézőkhöz. Azt gondolom, hogy a változást nem a sokkolás és a lelkiismeret furdalás keltés felől kell megközelíteni, hanem a megértetés felől. Megmutatni, hogy egy hajléktalanban, aki mellett elsétálunk az utcán, milyen elképesztő értékek rejlenek, amiről tudjuk, de mégiscsak más, amikor találkozunk vele ennyire valóságosan, ahogy halljuk a verseket, halljuk ezeket a gyönyörű gondolatokat, és ezeket az elképesztő képeket, amiket Lé József használt.
Felmerült bennetek esetleg, hogy hajléktalanoknak is bemutatjátok?
Gondolkodunk egy ilyen előadáson is, abszolút. Ez nagyon sok kérdést fölvet, természetesen. Egy fiatal lány, aki egy hajléktalan költőnek a verseit adja elő hajléktalanoknak, és valahogy valamilyen formában, még ha nem is törekedtünk arra, hogy egy hajléktalant jelenítsünk meg színpadon, de mégis hajléktalant játszik. Ez számomra még egy nagyon ingoványos terület, ami nagyon komoly átgondolást igényel, de van egy ilyen elképzelésünk is, igen.
Kiket hívtatok meg az előadásra? Konkrétan arra gondolok, hogy ugye jegyet természetesen lehet venni, érdeklődők elmehetnek, de meghívtatok olyan embereket, akiknek van a kezükben valami fajta eszköz arra, hogy a hajléktalan lét az megváltozzon Magyarországon?
Amit mi tudtunk tenni, az, hogy az Atrium Filmszínház jóvoltából meghirdettük annak a lehetőségét, hogy támogatói jegyeket lehessen venni. Tehát a normál 1200 forintos jegyek mellett vannak 5 és 10 ezer forintos jegyek, amelyeknek a teljes bevétele a Menhely Alapítványhoz kerül. Egyelőre az első, amit tehetünk, az, hogy megpróbáljuk ezt az előadást minél ismertebbé tenni, hogy minél többen eljussanak rá, és aztán, hogy ez az előadás is minél több helyre eljusson. Szeretnénk ezt iskolai, színházi nevelési programok keretében elvinni iskolákba, szeretnénk elvinni olyan vidéki városokba, ahol szintén probléma, hajléktalanság. Társadalmi vízhangja tud lenni. Természetesen abban a hitben csináljuk, hogy lehet egy előadásnak vízhangja, és lehet hatása hosszú távon.
Szerinted úgy jövünk ki az előadásról, hogy az jut az eszünkbe elsőre, ami egyébként sokszor felvetődik bennem, hogy belőlem is bármikor lehet hajléktalan. Nagyon sok esetben csak egy hajszál választ ettől el.
Igen, abszolút. Lee József erről is írt természetesen, mint sok minden másról, hogy ez a sors nem egyedi, és nem, nincs semmilyen biztosíték arra, hogy ezt bármelyikünk kikerülje.
Tehát bemutató még egyszer mondjuk el a hallgatóknak.
Igen, az Atrium Filmszínházban, pontosabban az Atrium Filmszínház kávézójában, holnap szerdán 18-án, illetve csütörtökön 19-én, mind a két nap 19 órai kezdéssel.
Kortés Sebastiánnak, a Rendben élni című monodráma rendezőjének nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen
köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.